kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
A Jósver a műsora. Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Olyan könyvekkel készültem, amik mind egy-egy királyi fenség élettörténetét mesélik el. Néha nem kis szépítéssel, de a háromból kettő mindenképpen nagyon is hiteles képet fest a valóságról. Az első könyv, amiről beszélünk, egy olyan uralkodóról szól, aki hazáját és magát a királyság intézményét is országában naggyá tette. 18 évesen került a trónra, és keveset tudott arról, hogy mi a dolga egy királynak. A királyá nevelés, a jómodor, a zongorázás, tánc és nyelvek ismeretéből állt. Az apró termetű fiatal lány erős küldetéstudattal és kötelességérzettel állt neki a teendőknek, és bár addig mindentől és mindenkitől elzárva tartották, erős akarattal nagy uralkodóvá vált. Nagy segítséget jelentett neki a férfi, akivel szerelmi házasságot kötött. Bár a magyar történelmi emlékezet kifejezetten osztrák ellenes, a császár feleségét mégis megkülönböztetett tisztelet. Majdnem azt mondtam, szeretet övezi. Életéről sokan írtak már, ez a könyv, amiről beszélgetünk, azért különös, mert szerzője önigazolásból írta, meg persze az írásért járó honorárium is csábítólag hathatott. Ezzel együtt hiteles elem is belekerült, bár a tollát a harag és sértettség vezette. Ezért is fontos, hogy szakértő történész segít felfejteni az igaz-hamis állításokat. Amikor ezt a könyvet olvastam, valaki megkérdezte, hogy igaz-e, hogy a legkisebb Romanov lány, Anasztázia életben maradt és Párizsban élt. Elgondolkodtató, hogy egy legenda milyen kitartóan fent tud maradni. A történésszel arról is beszélünk, hogy igaz-e, hogy Lenin személyes parancsára végezték ki a Romanov családot. Ennek a műsornak nem titkolt célja, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, kedves hallgató, amit azzal is igyekszem fokozni, hogy a beszélgetések végén elhangzó kérdésre adott helyes válaszsal részt vehet egy sorsoláson, amin könyvet nyerhet. Hát akkor vágjunk bele! Az Európa könyvkiadó adta ki Daisy Goodwin Victoria című regényét. A könyvről és a korszakról Kupcsik Istvánnal, a Történelem Tanárok Egyletének alelnökével beszélgetünk. Alexandra Victoria apja, Kenti herceg, harmadik György negyedik fia volt, az anyja pedig egy Szász Coburg hercegnő. Egy király negyedik fiaként a lánygyermek örökösödési rangsorban nagyon hátul állt. Mégis 13 éves, amikor szép lassan mindenki kihal előtte, és ő következik a sorban.
Igen, ez azért van, mert a negyedik Vilmosnak csak törvénytelen gyerekei születtek, és ennek következtében kénytelen volt az öccse lányát megnevezni hivatalos trónörököst. Viktória gyermekén és unokáin keresztül szinte az összes európai uralkodó ház valamilyen szinten rokonsági fogban volt. Mondták is később, hogy az első világháború az a rokonok háborúja, csak hát azt is hozzátették, hogy nagy baj volt, hogy nem ők álltak a lövészárokban.
Victoria 18 éves, amikor meghal a nagypapa, trónra lépésének pillanatáig az anyja hálószobájában aludt, soha nem hagyták egyedül, minden lépését ilyen nagyon szigorú, rigorózusan követték, szigorú napirend mellett készült erre a királyságra, miközben semmit nem tudott arról, hogy mi dolga egy királynak.
Viselkedést tanult, etikettet tanult, illetve önfegyelmet.
Semmit nem tudott arról, hogy a monarchiában a királynak milyen kapcsolata van a kormányával, hogy hogyan uralkodik, hogyan hoz döntéseket, mi fölött dönthető és mi fölött nem. És akkor színre lép a kormányának miniszterelnöke, Melbourne, ahogy a könyvben hívja, és nyilván az életben is ez történt, Lord M.
aki egy liberális miniszterelnök volt,
aki a liberális óriási pártnak
tapasztalatokkal rendelkezett. Ezt a korabeli források is mondták, hogy Melbourne atyai gondoszkodása, akár a pszichés problémáiban is szívesen kért tőle tanácsot, tőle tanulja meg különböző politikai alakzatokhoz, akiknek különböző politikai érdekeik vannak, stílusbeli megnyilvánulások, azokra hogyan válaszoljon, és hogyha például valami nem tetszik, akkor ne azonnal, és ne mondjon nemet, hanem gondolkozzon, kérjen időt, a királynő bármikor megteheti azt, hogy nem válaszol azonnal egy kérdésre, nem dönt azonnal, azt nem teheti meg, hogy ne döntsön. Tehát valóban Lord Melbourne-nek a hatása az élete utolsó pillanataig megmarad. És ezért tud együtt kormányozni olyan miniszterelnökökkel is, akik abszolút nem szimpatikusak számára. Akik mind a maga nemükben jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Britannia világbirodalom már vált.
Mennyire volt érzékeny szociálisan a királynő?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Sok mindenben dicsérik Viktóriát. Ez az, amiben leginkább a kritikusai támadják, hogy igazában véve nem érzékeny. Nem tudjuk, hogy mit tudott ő valóságosan. Egy ilyen hírháló körbeveszi meg egy hírstop. Hát példának okára eltiltották tőle Dickensnek a regényeit. Nagyon büszke volt a katonáira, nem tudjuk, hogy mennyire vette figyelembe, vagy mennyire tudott arról, hogy itt bizony a gyarmati háborúkban mennyi áldozat van. Tehát ő hitt abba, hogy a brit felsőbbség tudat, hitt abba, hogy küldetés tudat is van, hitt abba, hogy ez nem csak a birodalomnak jó, hanem a meghódított népeknek is. Nem tudom, hogy az indián írtásokról, az indiai halálos áldozatokról, például az olcsó árukban 14 millió india halt meg, hogy erről tudott-e valamit. Nem tudjuk. Egy biztos, hogy amikor megjelenik és amikor nyilatkozik, akkor szociális érzékenységről tesz tanúbizonyságot. Például az ír válságról, az ír éhségválságról nem nyilvánult meg. Pedig ottan milliós számra haltak meg emberek, 1 millió ember halt meg 1845-46-ban, és 1 millió vándorolt ki Amerikába.
Van egy jelenet a könyvben, amikor az Albert Londonba elmegy megtekinteni a Nemzeti Galériát. Mellékutcába téved Albert, és látja gyufárus lányt, koldul. Fel van háborodva Albert, hogy Viktória abszolút nem vesz erről tudomást, és ahelyett, hogy bálokat rendezne és táncolna, ahelyett szegényekkel törődhetne.
Mert Albert herceg érdekes herceg volt, állandó jelleggel vitatkoztak, főleg a kezdetekben, pontosan a szociális kérdésekben. Ő még a szakszervezeti vezetőkkel, illetve az induló mozgalmakkal is tárgyalt, titokban, és ezt próbálta a királynő felé továbbítani. Végül valahogy megegyeztek, és igazi társa lett, olyan szempontból is társa, hogy nem csak a miniszterelnökeikről kért tanácsot, hanem aztán utána már az ura is mellé állt. De tényleg boldog házasság, ez minden tanú, aki forrásban, akár a cselétől kezdve, akár hivatalos életre az írók írták, egy boldog, kiegyensúlyozott családról beszéltek, ahol az uralkodó megtalálta végül is azt az egyensúlyt a férjével, hogy a politikai életben is kéri a véleményét.
Albert már a folyosón hallotta a zenét. Beethoven Asdur zongora szonátája kicsit túl gyors tempóban játszva. Belepillantott a falakon sorakozó tükrök egyikébe. Ernst ragaszkodott hozzá, hogy mindketten egyenruhát viseljenek. Mikor Albert tiltakozott, hogy ő nem katona, a bátyja azt kérdezte, de nem úgy érzed, mintha csatába mennél? Albert kénytelen volt beismerni, hogy valóban ezt érzi, bár mégsem nevezhető dicsőséges vitézi hőstetnek besétálni egy fogadószobába, ahol majd szemrevételezi egy fiatal lány. Ennek ellenére örült az egyenruhának. Nincs pompásabb egy aranysújtásos huszár menténél, testhez álló fehér térdnadrággal és aranybojttal díszített csizmával. Albert felidézte utolsó londoni látogatását, s hogy mennyire fáradt volt mindvégig az ott létük alatt. Viktória kinevette őt, és álomszuszéknak csúfolta. Akkoriban nem ismerte ezt a szót, később tudta meg, mit jelent. S a megjegyzés a mai napig bosszantotta. Nem fog ez működni. Megint meg fogja alázni egy lány, aki azt gondolja, hogy a valcerezés az emberi törekvés legmagasztosabb formája. Mikor megérkeztek a fogadószoba két szárnyú ajtajához, Albert egy pillanatra megállt. Ernst bíztatásul a vállára fektette a kezét, és azt mondta, a győztes mindent visz. Erősen megszorította öccse karját, ne felejts el mosolyogni. A lakályok kitárták előttük a szárnyas ajtókat. Albert előtt feltárult egy terem, tele üldögélős, egy zongora körül áldogáló emberrel. A zongoránál fiatal lány ült. Albert úgy sejtette, ő lehet Viktória. A főudvarmesterre pillantott, arra várva, hogy bejelentsék őket, de a férfi a zongorára nézett, jelezve, hogy a formaságokkal várni kell, míg a királynő be nem fejezi a darabot. A fivérek körbesétáltak a terem szélén, azonnal észrevette őket Lipót és a hercegné, aki csókot intett nekik, s az udvartartás hölgyeinek legyezői mögül komoly érdeklődés áradt. Albertnek feltűnt, hogy egy őszbe játszó szőkehajú, magas férfi zöld szemével figyelmesen méregeti. Egyedül Viktória, és most már látta, hogy csak is Viktória lehet, nem vette észre érkezésüket, folytatta a zongorázást, továbbra is kicsit túl gyorsan játszva a lassú tételt. Albert a körön kívülre sétált, így pontosan a zongora mögé került. A kotta a tartóra volt támasztva, s Albert észrevette, hogy Viktória mindjárt a szakasz végére ér. Ösztönösen előre lépett, és épp a megfelelő pillanatban lapozott. Viktória eleinte folytatta a játékot, de aztán ujjai megálltak a billentyűk fölött, és Albert felé fordult. Így látta meg először. Albert? Nem is kérdés volt, inkább az ámulat megnyilvánulása. Nagyon fiatalnak tűnt, szeme kékebb volt, mint ahogyan emlékezett, ajka lágyabb, és most azon csodálkozott, hogyan tarthatott a kuzinjától, aki, még ha királynő is, alapvetően mégiscsak egy fiatal lány. Meghajolt és annyit mondott. Viktória? Egy percre csend támadt, s arra rövid percre minden másról megfeledkeztek. Egy pillanatra olyan volt, mintha egyedül lennének a szobában.
Nem jellemző azért a királyi családoknál ez a szerelmi házasság, és mégis ez unokatestvére, Albert.
Általában véve az uralkodó családok politikai érdekekből házasodnak. Ritka az a pillanat, és ez például tényleg az első látásra megszeretné. Megérkezett, nem is akart vele találkozni, nagyon szépen van a könyvben is, meg benne van a filmben is. Meglátni és megszeretni, és utána jött egy olyan fél éves, egy éves korszak, amikor összesimulni. És az összesimulás sem bontotta meg a szerelmüket, nem bontotta meg az együttműködésüket. Ami megbontotta, az Albertnek a korai halála, ugye 61-ben viszonylag hamar meghalt, akkor be is zárkózik. Viktória hosszú időre van Skóciában egy birtokuk, elvonul, évekig visszahúzódik, és eltűnik. Olyan szerelem volt, ami páratlan a maga nemébe talán még az adott korban is.
Hát ez a könyv csak a Alberttel való házasságának a eldöntéséig jut el, tehát amikor szerelmük lángra lobban, hogy ilyen szép költő, ilyen fejezem ki magam.
Nagyon sokat vitatkoztak, de a vita után mindig valamiben megegyeztek. Albert, ő egy férfi, és ugyanakkor bizonyos szempontból idézőjelben másodlagos szerepet játszik. Tehát nekik is meg kellett harcolniuk, egy szerelemmel, egy valóban tiszta érzéssel kialakítani egy együttműködési lehetőséget, amiben aztán folyamatosan erősödik Albert szerepe. Biztos, hogy az emberi érzékenység, szociális érzékenység, illetve a higga döntésekben Albertnek nagyon komoly szerepe volt.
Azt lehet mondani, hogy Viktória uralkodása egész Európa történetét alapvetően, sőt nem csak Európa történetét, de nagyon is meghatározta.
Hát az egész világtörténelmet meghatározza. Most kérdés az, hogy ez mennyiben kötődik az uralkodó személyéhez. Na, egyrészt a hosszú élete miatt, másrészt a kiegyensúlyozott politikai állásfoglalásai, a korona tekintélyének föntartása, ehhez is nagyon fontos volt a békés és példamutató család élet. Hát egy puritán Angliában vagyunk, ahol még néhol még a szexualitással kapcsolatban meg se lehet fogalmakat jeleníteni, vagy szavakat példának okra. És szemben ellentétben mondjuk a londoni 4 milliós London multikulturális metropoliszának abszolút szélsőséges szexuális szokásaival. De az, hogy egy királynő, egy uralkodónő mennyiben hatott önmaga személyében a világ dolgaira, az nem szabad elfelejteni, hogy ez egy alkotmányos monarchia. A döntést a parlament hozza, a végrehajtó hatalom az a miniszterelnök kezében van, és emellett vannak a bíróságok. Ő tiszteletben tartotta a hatalmi ágok megosztását, ez nagyon fontos. Ezért is tudott nagyon komoly belpolitikai válságokat is kezelni. Tehát az a kiegyensúlyozottság, az a hosszú élet, a törvények betartása és betartatása a nagypolitikában, és közben hozzá egy hatalmas gyarmati gyarapodás, ami az emberek életszínvonalát fokozatosan növelte, és hogyha mondtuk, hogy a szociális érzékenysége nem tudjuk, hogy igazából véve milyen volt, de ebben az időszakban törlik el, korlátozzák a gyermekmunkát, viszonylag normális emberi viszonyok alakulnak ki, egyrészt gazdagodnak a munkások, kispolgárok, polgárok, nagypolgárok, ugyanakkor a másik részen pedig irtózatos nyomornegyedek jönnek létre itt az iparvárosok, illetve a főváros környékén. Összességében a birodalom gyarapszik, és mindenki büszke arra, hogy brit állampolgár. És még egy fontos dolog, a gyarmatok nem a nyersanyagról szóltak, hanem a piacokról szóltak. Tehát a ipari forradalom nem lett volna, amennyiben nincsenek óriási piacok, amik fölvásárolják ennek a termékeit. Ez egy érdekes dolog, hogy Viktória hosszú uralma, a viktoriánus kor, ami tulajdonképpen politán időnként még valóban kridériális hajlandó, az egy hihetetlen technikai civilizációs fejlődést hozott létre a világba, hatott Európába, hatott még Amerikára és a volt gyarmatra, de ugyanakkor felvetődik az a kérdés is, azért írók, filozófusok megfogalmazzák, hogy azért ez a civilizációs fejlődés egyenlő-e az ember fejlődésével, vagy az embernek jót hozott, vagy rosszat hozott. Kinek hozott jót, és kinek hozott rosszat. Birodalmi méretekben az angoloknak egyértelműen a viktoriánus kor az egy sikertörténet.
Kupcsik Istvánnal, a Történelem Tanárok Egyletének alelnökével beszélgettünk Daisy Goodwin Viktória című regényéről. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy hány éves volt Viktória, amikor nagyapja meghalt, és ő következett az öröklési sorban. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. Az Európa könyvkiadó gondozásában jelent meg Mary Louise von Wallersillár is Sziszi udvarában című A múltam emlékiratokkal című műve. Vér Eszter virágtörténésszel, a korszak kutatójával beszélgetünk.
Olvastam egy önnel készült riportban, hogy meghatározó élmény volt a Romy Schneider főszereplésével az a film, ami az Erzsébet királynőről, Sziszi-ről szólt. És azt is olvastam egy másik interjúban, hogy az osztrák és a magyar megítélése Erzsébet királynőnek nem azonos. Mik a különbségek?
Szia! természetesen nagyon sok fiktív elemet tartalmaz, akár csak a külső megjelenését, akár a történelmi események hitelességét. A magyar vonatkozások talán a legfontosabb a második rész, ahol hangsúlyosan a magyar kiegyezés, illetve a koronázás előkészítése kerül előtérbe.
Alapvetően osztrák-ellenes a közgondolkodás. Nem szeretjük az osztrákokat. Ezzel szemben van a császárné, akinek egy egészen másfajta megítélése van az országban. Ő egy ilyen gondoskodó, a magyarokat nagyon szerető, a magyarokért mindent megtevő asszony, és Ferenc Józsefet befolyásolta a magyarok érdekében, ahogy mondta is, hogy a filmben is ez a kép jön le.
Ez egyfelől az akkori udvari környezet felnagyítása, másrésztől értelmezhető az anyósával való szembenállásra, aki köztudomásúan nem szerette a magyarokat. Az apai házból hozhatott olyan információkat, a liberalizmus, illetve a szabadság eszme, amely a későbbiekben meghatározhatta a magyarokkal való kapcsolatát. Azt azonban tudjuk, hogy ő 1857-ben jár először egy császári körút alkalmával Magyarországon. Ekkor ő még a közhiedelemmel ellentétben nem tud magyarul, így arra kérik a magyar hatóságokat, hogy legyenek arra tekintettel, hogy az uralkodó felesége nem járatos a magyar nyelvben.
Könyvben van arra utalás, hogy sok minden kötődik a Gödöllői kastélyban történtekhez, a könyvszerzőjének a beszámolója szerint.
A megalakuló Andrássy kormány részéről van egy olyan jellegű törekvés, hogy a budai rezidencia mellett egy nyári tartózkodási helyet is biztosítsanak az uralkodó családnak, épp az intenzíve magyarországi tartózkodás előkészítésére, amely a későbbiekben a kiegyezési törvényben is megjelenik, és arra kötelezi az uralkodót, illetve családját, hogy bizonyos időszakokban Magyarországon tartózkodjanak. Általában az őszi szezont, ami Erzsébetnek is kedvező, a falkavadászatok jelentős részét Gödöllőn tölti, illetőleg a báli szezon egy része kötődik elsődlegesen a magyarországi tartózkodásaikhoz. Nem Magyarországon, hanem Gödöllőn szeretett tartózkodni, és magyarországi tartózkodásai többsége Gödöllőre, illetve a budai palotára korlátozódik.
Egy nagyon hiú asszonynak mutatja be a szerző. A pletykák is ezt mondják, hogy éheztette magát, hogy vegetáriánus volt. Mennyire igazak ezek?
A kötet életmódtörténeti mozzanatok részben hitelesnek tekintjük. Az, hogy ő hogyan válik önimádóbbá, és hogyan válik a szépség elsődleges fontosságúvá számára, ez annak a folyamatnak a része, amely a házasság kötését követő első 10 évet jellemzi. 1865. augusztusában éri el az uralkodónál azt, hogy nem csak a családi törvénye ellenében, nem csak saját önrendelkezési jogát vívja ki, hanem a gyermekek feletti felügyeleti jogot is, amely tulajdonképpen a házasság első 10 évét és az ehhez kapcsolódó családi konfliktusok meghatározták. Ferenc József az esküvőjét követően is jóval szorosabban kötődik az édesanyjához. Erzsébet nem vagy nem kellően kap szerepet ebben a házasságban. A kutatások szerint valóban kibontakozik a szépség, ezzel hatást tud elérni, nem csak a férjénél, hanem akár az alattvalókra, illetve az udvarra is hatást tud gyakorolni a megfelelő megjelenésével. És feltétlenül ez is egy menekülés az ő részéről, hogy ennyit foglalkozik ennek megőrzésével. Ma nagyon modernnek tartjuk az étkezésről akkor vallott elképzeléseit. Azt tévedésnek mondanám, hogy ő vegetáriánus lett volna, számos diétát kipróbált, gyümölcsnapokat iktatott be. Épp a rendkívül intenzív sport teljesítményéhez az akkori zsokkék életmódját folytatja, és főtt hús levéből préseltet magának levest, vagy valamilyen italt, amit elfogyaszt az erőlét biztosítására.
Csak egy mondatnyi van a könyvben, de ilyen nagyon finom utalással, Andrássy Gyulához fűződő viszonyához. Mint hogyha itt volna egy ilyen titkos szerelmi viszony.
Etére megoszlanak a vélemények. Abban azt hiszem, hogy egyetértünk a kollégákkal, hogy Andrássy részéről kétségtelen. Van egy vonzalom. Erzsébet esetében nem definiálható ennyire könnyen az Andrássy iránt megnyilvánul érzelmei. A lánya naplójának tanulsága szerint az egyik legjobb barátjaként gondol Andrássyra. Van-e részéről további érzelmi töltet? Ez kétséges lehet.
Szereted a meséket? Kérdezte. Igen, Sziszi néni, nagyon. Erről a tóról eszembe jutott egy mese. Elmondom. Élt egyszer egy ifjú és nagyon boldogtalan királyné. A férje, a király két ország fölött uralkodott. Volt egy fiúk, de szerettek volna egy második trónörököst is, aki majd a másik ország uralkodója lesz. Ez gyönyörű ország volt, magas hegyekkel és sűrű erdőkkel, népe romantikus és nemes lelkű. De a várva várt gyermek csak nem akart megszületni, és az ifjú királyné sokáig járta egyedül az erdőket, és üldögélt egy ehhez hasonló tópartján. Egyszer aztán a szeme láttára hirtelen buzogni, bugyborékolni kezdett a tó csendes felszíne, a tavirózsák között felbukkant egy szép ifjú. Odaúszott a királynéhoz, és egyszer csak ott állt mellette. Az ifjú királyné nagyon megrémült, de az idegen eloszlatta félelmét. Én a tó szelleme vagyok, mondta, és nap mint nap láttalak, ahogy itt sírsz a tópartján. A könnyeid gyöngyökké változtak, és most egy aranytálban vannak a palotámban, mélyen lent a tófenekén. Kövess engem, felejtsd el a világot, légy az én birodalmam királynéja. Az ifjú királyné ránézett a tó szellemére, és nagyot sóhajtott. Milyen más volt ő, mint a férje, a király? A tó szelleme sárkánypikkelyekből készült csillogó páncélt viselt, tartása nemes volt, szép arcában nagy, sötét szemek ragyogtak, mélyükön a királyné iránti szerelem lángja lobogott. Nem követhetlek, sóhajtott a királyné, de ahogy ezt kimondta, különös fáradtságot érzett, fejét a tó szellemének mellére hajtotta, és elaludt. A tó szelleme ekkor karjába vette, parancsára szétnyílt a tó vize, és láthatóvá lettek a kristálylépcsők, amelyeken levitte a királynét a tó mélyére. Amikor az ifjú királyné felébredt a tó mélyén, csodaországban találta magát. A palotát tündérrózsák, korallok és szikrázó kagylók ékesítették, különös, tarka halak cikáztak keresztül kasul az átlátszó falakon. A tó szelleme, a királyné szerelme egy gyöngysort ajándékozott a királynénak, a királyné saját könnyeiből. Az ifjú királyné pedig csodálkozva látta, hogy mennyi könnyet sírt el, de tudta, hogy az asszonyok könnyei kifogyhatatlanok, akár az idő örökkön való cseppjei. A napsugarai néha megvilágították a víz alatti homályt, amely ekkor borostyán színűvé változott, de a haldokló sugarak olykor vérvörösre festették a vizet. Éjszakánként a hold megcsókolta a jéghideg virágok szívét, melyek csak a tó szellemének szerelme előtt árulkoztak ki. Aztán kékes fényben rekesztette meg a tündérek birodalmát. Bájos nimfák táncoltak és énekeltek a fogoly királynénak. Dúshajukat szikrázó akvamarinnal és a rajnában található színes kövekkel ékesítették. Ott ült a királyné a kristálytrónon, a szerelme mellett, és a karjaiban aludt egy liliomlevél ágyon. Egy idő után azonban vágyakozni kezdett a víz fölötti világ után, és könyörgött a tó szellemének, hogy engedje szabadon. Az végül beleegyezett, hogy a királyné elmenjen. Vízi tündérek vitték a felszínre, és lefektették a fűre, a fák alá. Ott a nap és a fúvó szelek életre csókolták, és ő hazatért a király palotájába. Telt múlt az idő, és a királyné tudta, hogy életet ad majd egy gyermeknek. Egy fiúra vágyott, aki hasonlít a tó szellemére, és uralkodik a hegyek és vizek romantikus világa fölött, amelyet a királyné annyira szeretett. De nem fiút szült. Amikor a gyermek ott feküdt a karjában, az ifjú királyné egy leánykát szorított magához, akinek épp oly nagy, fekete szeme volt, mint a tündérek világából való apjának.
Könyvszerzője igazán egy polgárcsaládból jön, bár apai ágon a nagynénje Erzsébet.
Anyja egy polgári származású, egyébként színészettel kísérletező hölgy, aki házasságon kívül szüli őt, és a második gyermekét várva, lemondva az első szülötti jogról, veszi el az ő édesapja, aki egyébként Erzsébetnek a bátyja. Az érződik magán a könyvön is, hogy a polgári attitűd nem feltétlenül jellemző a hölgyet, ő egyértelműen az arisztokráciához kíván tartozni.
Azt javasolja neki Erzsébet, hogy Laris grófhoz menjen hozzá.
Ő az, aki ebből a felemás helyzetből kiemeli Máriát. Lényegében a testvére Lajos az ő gondjaira bízza a magyarországi tartózkodás során. megpróbálja kellő gonddal kiválasztani az ő későbbi házastársát. Erre több kísérletet is tesz, amiről egyébként az emlékirat szerzője is megemlékezik. Talán az egyik legismertebb kudarcot vallott kísérlet Batthyány Lajos fiával történő kapcsolatfelvétel, aki jelen van a gödöllői vadászatokon, és Erzsébet úgy látja, hogy vonzalom szövődik a fiatalok között. Ezt ő is pártolná, valóban egy szimbolikus aktus lehetne az ő házasságkötésük a kibékülés irányában, azonban épp Batthyány Elemér édesanyja az, aki megtiltja a fiának ezt a házasságkötést. Még egy esetről beszámol, amely szintén a magyarországi lovas eléthez köthető, akik gyakran megfordultak Gödöllőn Erzsébet környezetében. Eszterházi Miklós is ajánlatot tesz Máriának, akit valóban Erzsébet tanácsára utasít el. Számos pletyka kering nem csak a későbbi életéről a szerzőnek, hanem már ekkor a gödöllői napok során elszenvedett sérelmekről, és amennyiben történt egy ilyen jellegű baleset, ez esetben érthetővé válna, hogy Erzsébet miért szorgalmaz minél előbb egy házasságkötést.
A baleset ez valami szexuális kapcsolatot jelent? Hogy...
Hát a magyar lovaseléthez kötődő forrásokban vannak arra való utalások, elsődlegesen a trónörökös szerepére utalnak. A korai felvételeken látszik, hogy egy rendkívül reprezentatív, nagyon szép fiatal hölgyről van szó.
Rudolf. Könyvben a visszaemlékező azt mondja, hogy nagyon rossz volt a kapcsolat anya és fia között.
Itt először is a motivációt kellene felvillantani, amely a szöveg létrejöttéhez vezet. Ő kegyvesztetté válik Rudolf, illetve Vecsera Mária öngyilkosságát követően.
Mert hogy valami szerepe van benne.
A későbbiekben sem tud visszakerülni az udvarba, ez nem csak őt érinti, hanem az édesapját is. Erzsébet nagyon hosszú időn keresztül Lajossal is haragot tart, épp a már említett szerepvállalás révén. Erzsébet támogatásával egy egészen más életmódhoz szokott, és ezt a későbbiekben nem tudja megtartani. Nem sikerül Lajos gróffal a házassága, Hector Baltazzi három gyermek után válnak el, és hozzamegy egy színészhez, aki elhunyt, és a harmadik házassága sem sikerül. Az anyagi gondok enyhítésére ő több alkalommal próbál irodalmi műveket, számos olyan epizóddal, amely feltehetően túlzó, és elsősorban az olvasói igények kiszolgálását szolgálná. Az udvar részéről több ízben próbálnak megegyezni a szerzővel, át kell adni a kéziratai egy részét, a vonatkozó levelezést, tehát a dokumentációt, és számos olyan torzítás jelenik meg a végül 1913-ban kiadott kötetben, amely részben ezzel is magyarázható, hogy ekkor már az eredeti anyagok nem állnak rendelkezésére, amellett, hogy ez a folytott gyűlölet, amely mind Erzsébet, mind Rudolf esetében megnyilvánul, az a csalódottság. Erzsébet és Rudolf konfliktusát tekintve úgy vélem, hogy ő eltúlozza az eseményeket. Noha azt lehet tudni, hogy mind Erzsébetnek, mind Ferenc Józsefnek rendkívül konfliktusokkal, problémákkal terhelt kapcsolata volt a fiával. Erzsébet esetében erre kihatással lesz az anyósával való konfliktusa, hiszen korábban a lányai nevelésébe való együttműködést, beleszólási jogot sem tudják számára biztosítani, és a trónörökös esetében ennek a birodalom egészére nézve hosszú távon jelentőséggel lehet. Épp a tét miatt nem tartják Erzsébetet megfelelőnek arra, sem a felkészültsége, sem a kora, sem a korábbi viselkedés módja miatt, hogy a fia nevelésében kellő mértékben részt vehessen. Elszigetelődik a fiától, épp a gyermek fejlődésének korai szakaszában nincs jelen az életében. Erzsébet 1865-ben épp a nagyon szigorú és nem a korának megfelelő katonai nevelés megszüntetése mellett emel szót, amely lényegében az addigra már lelkileg, fizikailag megnyomorított gyermeket kimenti, és egy egészen más nevelési elv érvényesül a későbbiekben az ő esetében. Ez a fajta életmód, amit a későbbiekben ő fiatal férfiként követ, számos botrány kíséri, épp a betegségei révén ekkor már lehet tudni, morfiumfüggő lesz az akkori kezelési mód túlzott alkalmazásával, alkohol problémái lesznek, számos olyan függőséghez kötődő és a viselkedését meghatározó mozdanat van, amely a szülők részéről valóban jogos felháborodást válthat ki. Erzsébet esetében még egy dolog közre játszhat, nem ért egyet Rudolf választásával a házasságkötést illetően, noha választásnak rendkívül nehéz mondani az ő döntését, hiszen ebben a periódusban nagyon kevés az a számba vehető királyi sarj, amely megfelel az osztrák elvárásoknak. Végül Stefánia mellett dönt, akit Erzsébet egyébként is rendkívül antipatikusnak és a fiához nem megfelelő partnernek vél. Erzsébet, mint egy visszahatásaként annak, ami vele történik a házasság kötését követő időszakban, ő teljesen kivonul a felnőtt gyerekei életéből. Tehát úgy érzi, hogy nem telepedhet rájuk, ő nem akar rossz anyós lenni.
Elképzelhető, hogy valamilyen pucsra készült volna Rudolf?
Mária ezt sejteti a kötetében, igen, hogy ő kap egy titkos kazettát, amelyben terhelő iratok találhatóak. A szerző szava hihetősége megkérdőjelezhető, akár ebben a kérdésben is felmerül, annak lehetősége a népi mondákban is megjelenik, miszerint egy megrendezett haláleset jelenik meg. Eljátszott haláleset, amely egy későbbi új élet lehetőségét vetné fel. Nagyon sokáig tartotta magát az a tévhit, elsősorban nem szakmai körökben, miszerint gyilkosság áldozata lett volna. Számos képviselőjét lehetne megemlíteni ennek a teóriának. 2 vagy 3 évvel korábban kerültek elő egy bécsi bank széfjéből Vecsera Mária búcsúlevelei, amelyek egyértelművé tették.
Véreszter Virág történésszel beszélgettünk, Mary Louise von Wallersee-Lar is, Sziszi udvarában című, a múltam emlékiratokkal című könyve kapcsán Erzsébet királynőről. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy Mary Louise von Wallersee bárónőt milyen kapcsolat fűzte Erzsébet királynéhoz. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. Ellen Rapaport a Négy nővér című munkájáról dr. Bebesi Györggyel, a Pécsi Tudományegyetem habilitált egyetemi docensével beszélgetünk.
Ellen Rapaport angol történész munkája, ami a II. Miklós és Alexandra házasságával kezdődik, és a halálukkal ér véget. Alexandra és II. Miklós nagyon zárt világot teremtett maguk körül. Kevés nyilvános megmutatkozásuk volt, inkább olyan puritán, mint hivalkodó megjelenéssel. Mit tud erről a történelem?
A történelem valóban így tudja. II. Miklós, még nem nősült meg, fiatal korában egy nagyon társasági, nagyon nyílt ember volt. Rökletes cím várta, hiszen cárevicsként ő volt a trónnak az örököse. Szeretett sétálni, egy jó italt elfogyasztani, kerékpározni, járt fürödni. Ő volt az első uralkodó, akiről ruhátlan felvételek készültek, és ezeket a filmhíradóban a mai napig lehet látni. Szóval egy nyitott ember volt, aki a környezetével rendkívül barátságosan viselkedett, de amikor megnősült, 1894-ben feleségül vette Hesseni, vagy másképpen Darmstadti Alexandrát, egymásba szerettek, és Miklós a kedvér még a Matilda Kszesinszkájával, lengyel balettáncos nővel, a Szentpétervári opera csillagával is szakított. Volt benne egy hagyományos anyós-menny konfliktus, mert Miklós irányításáért elég befolyásolható fiatalember volt, küzdött a védesanyja, és hát persze küzdött az új felesége is. Úgy tűnt, hogy még a gyerekek nem születtek, addig a védesanyja jött ki jól ebből a hogyan befolyásoljon fiamat az uralkodómat című történetből. Amikor pedig a lányok elkezdtek sorban születni 1895-től, valóban megteremtettek maguknak egy viszonylag várt életet, kevesebbet jártak színházba, kevesebb fogadást tartottak, általában civil polgári ruhában mutatkoztak, és a díszruhát, amelyben oly szívesen idézik a róluk készült fotókat, csak egészen különleges ünnepi alkalmakkor vették fel.
Kezdjük a lányok születésével. Egymás után születik négy lány, miközben a dinasztiának egy fiúra lenne szüksége, úgyhogy nagy nehezen megszületik a várva várt cárevics, azonban hemofiliával születik, amit rejtegettek a világ elől, ezt a betegséget. Miért?
Ugye jöttek sorba a lányok, 95-ben Olga, 97-ben Tatjana, 99-ben Maria, 1901-ben pedig Anasztázia, aki talán a legkedvesebb volt a szívüknek, ha lehet ilyet mondani, mind a négy lány közül. És végül is 1904-ben született meg a nagyon-nagyon várt cárevics Nikolaj. Édesanyja révén volt benne a hemofília, a vérzékenység a családnői ágában. Ugye ez egy olyan betegség, ami a családnői ágában nem okoz tüneteket, viszont tovább örökíthetik, és a kisfiú sajnos megkapta ezt a betegséget. Nagyon-nagyon féltek attól, hogy amikor ötödik gyermekként végre, egy 10 évnyi próbálkozás után megszületik a cárevics, a trónörökös, akit nagyon-nagyon vártak, akkor annak egy olyan súlyos betegsége van, ami bejellegénél fog, vagy gyakorlatilag bármikor belehalhat.
Ez a vérzékenység, a legkisebb sérülés is elegendő ahhoz, hogy akár halálos legyen. Szánalmat nem lehetett volna kapniuk a világtól emiatt, a betegség miatt, inkább, mint hogy rejtegetni kellett?
Az orosz cárok azok Isten kegyelméből uralkodtak, és a 19. század végén még erősen tartotta magát ez az isteni kegyelemből uralkodó eszménye, és úgy gondolták, hogy rendkívüli mértékben rombolná a társadalomban a cári családról kialakult képzeteket, ha kiderülne, hogy az az ember, aki majd Miklós után úgy gondolták, hogy uralkodni fog minden oroszok trónján, mint lakosság 90%-át kitevő parasztság szemében még mindig, mint isteni személy, az valami olyan betegségben szenved, ami hát, ahogyan fogalmazott, szánalmat kelt. Valószínűleg attól tartottak, hogy nem lenne meg az a tekintélye, amire egy uralkodónak szüksége lesz majd, hogyha trónra lép.
Van egy vándorpap, Rasputin, ő az a ördög, aki a miszticizmust beviszi a családba. Komoly hatása van a család minden tagjára.
Rasputinnak már megágyaztak a cári családban, ha ezt lehet így fogalmazni.
Voltak elődei, igen.
Más misztikusok, gyógyítók. 1905. október 24-én került Rasputin a családdal először kapcsolatban. Rasputinnak hosszas élettörténete van, nyilván nincs idő ezt elmesélni. Különböző egyházi pártfogók révén eljutott Szentpétervár, akik beajánlották őt az udvarba. Először a cárnéra tett nagy benyomást, a cárnak a kegyét ekkor még nem sikerült elnyerni, ezért addig ügyeskedett, amíg ismét nem fogadták, és mivel tudta, hogy a cári család a gyereknek a betegsége nagyon aggasztja, ezért egy ikont vitt nekik ajándékba. A cári család nagyon hitt a csodatevő ikonokban, és akkor óriási szerencséje volt idézőjelbetéve, mert a kisfiú egy rosszul létet produkált, és Rasputin pedig a maga mély hangjával, hipnózissal, énekléssel megnyugtatta a gyereket. Ugye a hemofiliáról tudni kell, hogy nem csak a külső vérzések veszélyesek, hanem a belső vérömlenyek is, amelyek ugye nem látszanak, de iszonyatos fájdalmat okoznak, és feltehetőleg Rasputin azzal, hogy megnyugtatta a gyereket, azzal a stresszhormonokat oldotta a vérében, és feltehetőleg ezek a fájdalmak megszűntek. Na, ezzel aztán végképp bekerült a cárné bizalmába.
Rasputin, ha berugott, és elég gyakran berugott, akkor ezzel dicsekedett, hogy azt csinál a cár családdal, amit akar. Rossz fényt is vetett a cári családra.
Rasputin annak idején még, amikor a pusztában kóborolt valahol ott Kelet-Szibériában, akkor abstinenciát fogadott, aszketizmust fogadott, de ez teljesen eltűnt belőle, amikor Szentpétervárra került. Volt neki egy betegsége, amit az orvostudomány szatiriávisnak hív, ez a nemi kielégíthetetlenségnek a, hát egyesek szerint erénye, mások szerint pedig a betegsége, és ez a hullámos hajú, átható tekintetű, valóban hatalmas vitalitással rendelkező szibériai paraszt, ez valóban a befolyása alá vonta a cári családot, ez nem csak ugye a kortársaknak a legendája, mert nagyon hatott a cárnére, ugye éppen azért, mert képes volt a hemofíliás kisfiút gyógyítani. A cárné bizalmával és a tőle kapott hatalommal visszaélve különböző embereknek pozíciót harcolt ki, gyontatott, bordéba járt, fürdőkbe járt, kijárt a város szélre a cigányokhoz mulatni, úgy viselkedett, hogy akármekkora kegyenc volt, néha ki kellett dobni a réttermekből, nagyon szerette a védes borokat, főleg a spanyol bort, a madeirai bort, állandóan részegeskedett.
A fekete százak megölik Rasputint, elteszik láb alól, nem tudni, hogy kinek a megbízásából, talán a cári család a háttérben.
Nem,
másképp tudjuk. Igen.
Másképp tudjuk. Tisztában voltak vele, hogy nagyon sokan a társadalomban, politikai körökben, a Dumában tisztában voltak az, hogy Rasputin, mint egy a birodalomnak a rossz elleme. Elrendelte Miklós pont a felesége kérésére, hogy az Ohranának, a cári rendőrségnek a védelme alá helyezzék. A megölésének a gondolata az orosz főúri körökben született meg, Jusupov herceg volt ennek a kezdeményezője, egy tatár származású homoszexuális nagyúr, aki egyfajta mai szadomazó kis, nem tudom, játéktérnek mondható dolgot rendezett be a palotájába, és ő megnyerte magának Puliskevicset, hogy a fekete százak alapítóatja volt, bevonták Dimitri Pavlovics nagyherceget, mert úgy gondolták, hogyha a cári család, és itt kerül persze a képbe a cári család, immunitás biztosul a csoportnak, bevontak egy orvos Lazaver doktort, mert mérgezésben gondolkodtak, és bevontak egy Szuhotyin nevű főhadnagyot, aki a nagyherceg környezetéhez tartozott, és az öt fős csoport hajtotta végre a történelemnek egyébként mindentől függetlenül legbestiálisabb gyilkosságát. Miklósnak és a családjának nagyon kettős volt a megítélés, mert ő rendkívül szerette a családját és a gyerekeit. Ő egy jó családapa volt, egy jó ember volt, biciklizett a gyerekeivel, teniszezett velük, sétált a parkban, szenvedélyes fotós volt, rengeteg fotót készített a családjáról, sőt akkoriban már a mozgófilm is elterjedt, és ugyanakkor a történelem egy rendkívül szerencsétlen sorsú, rossz képességű, rossz döntéseket hozó, erélytelen uralkodóként tartja számon. Nagyon rossz korban került egy birodalom élére, egy válsággal küzdő bomló birodalom élére. Egyébként ő történésznek készült, és fiatal korában azt mondogatta, hogy ő tulajdonképpen nem is szeretne uralkodó lenni, ő történtudományokkal szeretne foglalkozni.
És valószínűleg abban jobb is lett volna.
Elképzelhető, hogy egy jó történészt veszítettünk, és egy gyenge kezű uralkodót nyert idézőjelbe a történelem, igen.
A Sztorozsev atya volt az egyik utolsó a kinti világból azok közül, akik élve látták a császári családot azon az istentiszteleten, amelyet július 14-én szombaton délelőtt 10 óra 30-kor tartott számukra. Aznap kora reggel őrök jöttek át az Ipatyev házból, és zörgettek az ajtaján. Sztorozsev atya azt hitte, el fogják vinni, de nem. Csak azt akarták, hogy menjen át a szomszédba, és tartson istentiszteletet a családnak. Szigorúan csak arról, amiről az Isten tisztelet szól, figyelmeztették. Mi most nem hiszünk Istenben, de emlékszünk, miről szól az Isten tisztelet, a temetési szertartás. Szóval semmi más, csak a szertartás. Meg se kíséreljen szóba állni velük, vagy bármi más tenni, különben lövünk. Miután az állig felfegyverzett fiatal őrök mellett felment a lépcsőn, Sztorozsev a családot a nappaliban együtt találta, ahol Alexandra egy asztalt készített elő a szertartáshoz, rajta kedvenc ikonjukkal, Isten legszentebb anyjával. A lányok egyszerű fekete szoknyát és fehér blúzt viseltek. A hajuk, mint észrevette, elég sokat nőtt előző június 2-ai látogatása óta, és már a vállukig ért. A szertartás alatt az egész család lelki állapotát nagyon nyomottnak érezte. Szörnyű kimerültség tükröződött az arcukon, ami feltűnően különbözött előző látogatásától, amikor valamennyien lelkesek voltak és buzgón imádkoztak. A látottaktól lelke mélyéig feldúltan távozott. Amikor diakónusa Bujmirov nem recitálta, hanem énekelte a Szentek közt nyugszunk imát, az orosz ortodoxok elhunytakért mondott imádságát, a Romanovok szokatlan módon valamennyien letérdeltek. Úgy tűnt, a szertartás óriási lelki megnyugvást jelent számukra. Noha ezúttal válaszaikkal nem kapcsolódtak be a liturgiába, pedig normál körülmények között így tettek volna. Az Isten tisztelet végén mindannyian előre léptek, hogy megcsókolják a keresztet, majd Miklós és Alexandra magukhoz vették a szentséget. Amikor Sztorozsev elbocsátotta őket, a lányok titokban halk köszönetet súgtak. Viselkedésükből tudtam, idézte fel Sztorozsev atya később, hogy valami félelmetes és fenyegető közelít a császári családhoz. Másnap reggel úgy tűnt, hogy a család visszanyerte lelki egyensúlyát, amikor a hivatásos cselédek egyesülete 4 nőt küldött, hogy mossák fel a padlókat. Talán csak a nők jelenléte, mint a kinti világból való közönséges embereké derítette fel a hangulatukat. A Romanovok nyugodtnak látszottak, amikor összegyűltek a nappaliban, és mosolyogtak, amikor a nők beléptek. Szigorúan megtiltották, hogy szóljanak hozzájuk, de a váltott pillantásokból és mosolyokból kiderült, hogy a 4 lány nagy örömmel segít a nőknek elhúzogatni az ágyaikat a szobájukban, és felmosni is segítettek volna nekik, ha engedélyezték volna. Az egyik nő, Jevdokia Szemjonova emlékezett aranyos, barátságos modorukra, és hogy minden kedves tekintetük ajándék volt. Bár Jurovszki megparancsolta, hogy a szobájuk ajtaját nyitva kell tartani, a lányoknak sikerült halkan beszélgetni a nőkkel munka közben, és amikor a parancsnok hátot fordított, Anasztázia jellegzetes tiszteletlenségével szamárfület mutatott felé. Elpanaszolták a nőknek, mennyire hiányzik nekik a fizikai munka, bár Olga nem volt egészséges és nem tudott volna sokat dolgozni. Ám Maria olyan energikus volt, mint mindig. A legmegerőltetőbb munkát is a legnagyobb örömmel végeznénk el, mert az edénymosogatás kevés nekünk, bizonygatták. A nőket igen meghatotta a lányok csendes belenyugvása, és azt mondták nekik, remélik, nem kell már sokáig ezt a szenvedést elviselniük. A lányok köszönetet mondtak. Igen, ők is remélik, felelték. Kedves szemeikben még mindig égett a szikra.
Az ideiglenes kormány lemondatta a cárt, elindítottak egy ilyen kitelepítési akciót. Azonban a szovjetek átvették a család felett az őrzést, és Jekatyerinburgba vitték, az Ipatyev házba őket. Itt több hónapig éltek, nagyon szoros őrizet alatt. Például a cára mozgás igényét favágással elégítette ki, mert borzasztó volt számukra ez a bezártság. Van egy kérdés, ami viszont ebben a könyvben nem szerepel, de a pletyka időről időre feldobja, hogy Lenin közvetlenül adott utasítást a kivégzésükre.
Amikor Miklós letartóztatták, 17 márciusában volt. Volt egy olyan verzió valóban, hogy a Krímfélszigetre költözhet a családi birtokokra, és akkor ott békében élhet. Volt olyan verzió, hogy esetleg unokatestvéréhez, 5. György angol királyhoz kiengedik, és megint csak békében élhet, de ez sem az ideiglenes kormány nem akarta, sem az angolok nem mutattak fogadókészséget. És akkor a családot azt augusztusban a Tobolszkba hát deportálták, nincs erre jobb kifejezés, ott még aránylag jó körülmények voltak, a 18 szobás kormányzói palotát kapták meg, és még aránylag nyugodtan élhettek, és valóban akkor volt egy nagyon veszélyes fordulat a család életében, amikor a bolsevikok október végén átvették a hatalmat, akkor szállították át őket következő év áprilisába, Jekatyerinburgba, nem oda akarták vinni őket, hanem nagyon sok bolsevik vezető egy nyilvános népbírósági tárgyalásnak a híve volt, de vonaton már nem tudták őket eljutatni sem Moszkvába, sem Szentpétervára, mert attól féltek, hogy a fehérek kiszabadítják. Így került Jekatyerinburg a képbe, ahol valóban egy a Kaukázusban van, és még nem volt vasútvonala, egy úgynevezett Ipatyev házban, egy kereskedő villájában helyezték el, ennek 3 méter mélyes fala volt. A Csekának, a frissen szervezett bolsevik politikai rendőrségnek az őrzése alá került. halálos ítéletre július 16-áról 17-ére virradó éjjel került sor. Kivégzési parancsot azt Lenin és Sverdlov írták alá, erre már történeti bizonyíték van, ezt a történettudomány tudja bizonyítani, hogy Miklós személye a bolsevikok ellen küzdő erőket ne tudja egyesíteni, ezért végezték ki őket.
Van egy legendás hit arról, hogy Anasztázia az túlélte ezt a kivégzést, és Párizsban élt. Tényleg létezett egy nő, aki azt állította magáról, hogy ő Anasztázia, és egy genetikai vizsgálatot kellett végezni ahhoz, hogy bebizonyítsák, hogy ő csaló. Mégis tartja magát egy ilyen hit. Ez egy remény?
Igen, feltehetőleg vannak olyan dolgok, amikor a történetben egy híres személy meghal, hogy legendák kapcsolódnak a személyéhez. Az orosz társadalom többségében is volt egy ilyen remény, hogy talán nem az egész családot végezték ki, talán Anasztázia, aki a lányok közül talán a legnépszerűbb volt, legkedvesebb, legkreatívabb, hogy ő talán túlélte ezt a mészárlást. Senki nem élte túl, a teljes családot Viktória annak idején abban a bizonyos Ipatyev-villának a pincébe lemészárolták, és hát elég durva dolog, de a tetemeket földarabolták, egy korabeli teherautóra rakták, leöntötték őket benzinnel és sósavval is, tehát nyilvánvaló volt az a szándék, hogy ne lehessen őket azonosítani. Két különböző helyen találták meg a tetemeket, és nyilván ebből fakad maga a legenda is, hogy van, aki megúszta. Körülbelül 18-20 kilométerre lévő bányagödörben szerették volna eltemetni őket, de lerobbant a teherautójuk útközben, és ezért nem tudni, milyen meggondolásból a tetemek egy részét eltemették útközben, a másikat pedig másnap reggel tovább vitték oda, ahova eredetileg is szerették volna őket eltemetni, és amikor feltárták ezeket a sírokat, akkor ugye bizonyos tetemeket nem találtak, és ez a legendának a történeti alapja, később meglett a másik sírhely is. Rengetegen jelentettek be trónigényt, és jelentették, hogy ők a Romanovok leszármazottai, külföldön élnek. A genetikai vizsgálatok, vérvizsgálatok kiderültek, hogy ezek nincs csalók. 1992-ben a újjászervezett pravoszláv egyház a cárt és a teljes családját a szentjei sorába emelte.
Dr. Bebesi György történész, habilitált egyetemi docenssel beszélgettünk Helen Rapaport a Négy nővér című munkájáról. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy milyen betegsége volt Alekszej Cárevicsnek. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott fel szemelvényeket. A zenéket Cserháti Ákos választotta.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora.